Mennyi atyán, kérjük, hogy add meg nekünk, hogy a te jelenlétedben legyünk, és amikor megemlékezünk azokról, akik életüket adták a szabadságért, és megemlékezünk azokról, akik életüket adták a te beszédedért, hogy benned hittek, és amikor a kettő összekapcsolódik, mert a világban élünk, és sok minden feladatunk van, és a világban annyi minden esemény van, amelyben a keresztények is hitüket megvallják, és a keresztények is cselekszenek. Így kérjük, hogy add meg, hogy mi is tudjunk konfliktusokat is, ha kell, felvállalni az életünkben. Adj nekünk erőt ahhoz, hogy a hitnek cselekedetei is legyenek, vállalásai. Add, hogy bátrak legyünk, és ne féljünk, hanem bízzunk te benned. És add meg nekünk, hogy a mi hitünk és mindaz, amit tőled kaptunk, az életté váljon. Amen. Akkor a Jelenések könyvéből a 6. fejezetből olvasom a 9. verstől a 11. versig Istenünk igéjét. Tehát Jelenések könyvéből a 6. fejezetből a 9. verstől a 11. versig. És amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották, Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Ez ige alapján ugye láthatjuk azt, hogy van egyfajta kapcsolat a földi világnak és az ott történő eseményeknek a mennyei világgal, mert itt ugye egy oltár van, ahonnan azoknak lelkei kiáltanak Istenhez, akik már ugye úgymond megölettek, vagy mártíromságot szenvedtek. És itt pedig van egy üzenet, ami megérkezik, hogy még nem telt be az idő, és még sokaknak meg kell halniuk, hogy azoknak a száma ugye meteljen. Tehát ez a jövőre nézve is azt mutatja, meg a jelenben is láthatjuk, hogy ez a folyamat nem állt meg, mert ma is vannak keresztjének, akiket üldöznek, és ma is folyamatosan lényegében a világban nem szűnt meg, talán mondhatjuk, hogy soha nem szűnt meg ez a folyamat, hanem mindig vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben, de mindig is volt olyan esetek folyamatában is, amelyek a mártíromsághoz tartoznak. Egy kicsit most próbáltam ennek a vértanúságnak a gondolatát körbejárni, rövid az időnk, már hogy én is hagyjak időt az előadónak, de hogy legyen meg ez az oldal is. Lehetne másképpen, és én most ebből a szempontból közelítettem meg, ez egyfajta nézőpont. Jó, tehát nem a teljesség igényével. A vértanúság olyan embert jelöl, aki hitért és meggyőződéséért az élete feláldozása árán is hajlandó kiállni. Ószövetségben is voltak ilyen emberek, például a proféták, akiket elhívott Isten, és ő nekik hát sajnos majdnem minden esetben erőszakos halállal haltak meg, vállalniuk is kellett, illetve Jézus is beszél arról, hogy Jeruzsálemet, mikor megsiratja, hogy már annyiszor küldtek embereket, vagy Isten küldött embereket, és mindig ugye nem hallgattak az isteni hívószóra, és ennek a sorozatnak ugye a végén ott áll Jézus, mint a vértanúságnak, az újszövetségi vértanúságnak lényegében az első vértanú, ha így nézzük, maga Jézus Krisztus, aki ugye kereszten meghal. Ő az, aki vállalja, szintén a hitéért, a meggyőződéséért, ugye a halált, illetve hát nekünk ugye Jézus kereszt halála, a vértanúsága, ugye hitünk alapja, a megváltásnak, illetve az új életünknek is a kapuja. És ezáltal ebben a jelben imádjuk ugye Krisztust. Az Új Szövetségben ugye István az első vértanú, akinek ugye halálakor maga Pál apostol őrzi a ruhákat, aki meg aztán később ugye a nagy apostol lesz, és az ő életének is része az, hogy úgymond ott van, és ha úgy nézzük, akkor még csak szemlélője István vértanúságának, utána pedig ő maga lesz az, aki ugye Krisztusért annyi minden szenvedést kiáll az életében. Pál apostol, tehát hogy hogyan, most itt a szenvedés felé mentem egy kicsit el, hogy milyen jelei voltak ennek. Ugye Pál apostolról úgy tudjuk, hogy karddal fejezték le, Pétert ugye fejjel lefelé szegezték, Andrást is keresztre feszítették, itt Bertalanról találtam, mint egy tanítványról, őt is lefejezték. A keresztjének üldözése ugye a római birodalom, vagy a római korban, az első században kezdődött, és valami fajta furcsa félelem vette körül a keresztjéneket, tehát féltek tőlük, mert például bűncselekményekkel vádolták hamisan őket, és ha bármilyen nyomorúság vagy ilyen katasztrófa volt, hogy földrengés, éhínség, vagy járvány, vagy szerencsétlenség, akkor mindjárt a keresztjéneket okolták, mert valami titokzatos szektának tartották őket, vagy az ő hitük miatt félelem töltötte el őket, és sokszor, hogy így mondja, bűnbakképpen használták a keresztjéneket. Aztán ugye voltak besúgók is, akik jutalom fejében készek voltak elárulni őket, és ugye a birodalom elleni lázadóknak bélyegezték meg őket, vallás és a társadalom ellenségeképpen, ugye akkoriban mondjuk a vallás a császárkultusz volt, és a társadalom ellenségeként is ítélték el őket. Általában lassú kínzás volt a részük, vagy vadállatok elé vetették őket, vagy elevenen elégették őket ugye az amfiteátrumokban. Büntetésük nyilvános ünnepség volt, amikor egyfajta szórakozás keretében belül történt mindez. Persze más is volt, hogy az a birodalom különböző területei nyilvánosan és akár keresztrefeszítés képpen is a keresztjéneket is ugye vértanú halálra szántak, hogy úgymond mindenki lássa őket. És volt egy utazó, vagy hivatkoznak rá, hogy hát már a kínzásnak különböző fokozatai merültek föl, tehát különböző módszereket használtak a megfélemlítésre. Szíriában például ugye forró szurok volt az, amiben ugye szenvedést okoztak a keresztjéneknek, és minden Júdeában általában fejsze volt, amit használtak, Pontuszban kerékbetörést, Kapadókiában olvasztott olmot, tehát megvolt, melyik terület, melyik kínzást részesítette előnyben. Ezért aztán a Krisztus követők bujdostak. Mert hogy igazából a hitükért is szenvedtek, de azért hát nem mindenki akart mindenáron mártír halált, és ezért az elrejtőzés volt a fennmaradásnak a módja, míg ugye államvallássá nem vált a kereszténység. Bújdostak pusztákban, hegyekben, barlangokban, földek hasadékaiban és titkos összejöveteleken jöttek össze, ezért aztán Róma környéki hegyekben, katakombákban gyűltek össze a keresztjének, és innen van ugye ez, hogy ugye maga a hal, mint szimbólum, amit ugye lerajzolnak, és akkor abból azonosítják be, ugye ez a szimbólum is ebből az időszakból származik, amikor nem lehetett nyíltan megvallani a hitet, de legyen egy jel, amiben mi tudjuk a másikról, hogy ő keresztjén. Aztán most egy kicsit a középkorra ugornék, amikor is már ugye a kereszténység domináns szerepet tölt be. Tehát nem arról van szó, hogy a keresztjéneket üldözik, bár most mégiscsak arról fog beszélni, hogy van a kereszténységen belül is keresztjén üldözés. Az már teljesen a sorsnak a különlegessége. Ugye a katolikus egyház, ugye a pápa intézmény, a katolikus egyház pápasági intézménye önmagát csalhatatlannak nyilvánítja. Ez nem tudom pontosan, hogy mikortól, a pápa mikortól nyilvánítja magát csalhatatlannak, de ugye akkor ez már fennállt. Az eretnekséggel kapcsolatban és van mártíromság. Az eretnek is egyfajta hithű, bár itt most ugye vitázhatunk, hogy az eretneket tekinthetjük-e hithű embernek, mert pont az a dilemma, hogy a vallás megítéli őt, és úgy ítéli meg, hogy az ő hite, az ő meggyőződése ellenkezik a vallás nézőpontjával. És ugye ennek a gondolatkörnek ugye az inkvizíció lesz majd a vége, amikor is embereket, csoportokat, vallási reformereket idéznek bíróság el, és ítélik el őket különböző vádak alapján. És itt is ugye most azt mondjuk, hogy a hit védelme kerül már előtérben, amikor ilyen eretnek mozgalmakról beszélünk, hogy a hit megvédi önmagát, és akkor már ugye például beszélhetünk az anabaptistákról, akik esetében például azt is látjuk, a római katolikusok, az evangélikusok és még a reformátorosok is üldözték önket. Úgyhogy ha így megnézzük, akkor nem csak minket üldöztek, hanem mi is voltunk a történelemben, amikor mi is azon oldalon álltunk, hogy hát vannak, akik már úgymond eretnek tanokat vallanak, és hát hamis tanokat hirdettek, például az anabaptisták hitehagyásra tanítanak, ugye ez volt a vád, és 1500-ban baptista kivégzettek több ezren voltak, tehát az ő közülük is több ezret végeztek ki. Ugye itt is a hittel állt szemben. Egyébként a mennoniták, az ámisok, a dunkárdok, a hutteriták, ilyenkor, tehát ekkor volt az a nagy kivándorlás, hogy a későbbiekben azért Európába elmentek, és Amerikába áttevődött ezeknek a mozgalmaknak úgymond a székhelye. Tehát a keresztény mártír, tehát azért mondtam, hogy érdekes ezt így megnézni, mert kereszténység önmagában véve úgy tartjuk, hogy a keresztényeket üldözik, aztán meg eljött egy olyan időszak, amikor maga a kereszténységen belül is sajnos kialakult egy ilyen üldözés, hogy ki igazán keresztény, meg ki nem. Hát ennek a folyamatnak ugye mi is reformátusok azért részei voltunk, tehát mi, nekünk is úgymond menekülnünk kellett, és ugyanezek a jelek ugye rajtunk is beteltek. Ugye maga Jézus mondja Máté 10:28-ban, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, hanem attól féljetek, akik mind a lelket, mind a testet megölik, és elveszíthetik ugye a gehennában. Tehát, hogy a test halálától, vagy szenvedésétől, vagy a testi kínoktól ugye ne riadjunk meg, hát persze, hogy riasztó, de ebben ugye Jézus valami többet akar adni, hogy mindenki ragadja meg azt a fajta hitet és értéket, amit Jézus képvisel. És más kérdés, hogy Jézus ugye beszél arról, hogy lesznek majd ítélkezések, majd bíróságok elé visznek titeket, azt hiszik majd, hogy jót cselekednek, hogy elítélnek titeket, hogy Istennek tetsző dolgot cselekednek azzal, hogy megítélnek titeket. Általában beszélt Jézus az őt követőkről. Nem tantételekről beszélt, hogy miket vallanak róla, hogy most kisebb nüanszokban eltérések vannak, vagy nem, vagy nem olyan kisebb nüanszokban vannak eltérések, de igazából ugye arról beszélt, hogyha majd a keresztényeket üldözik. Arról mondjuk nem nagyon beszélt Jézus, hogy mi van akkor, ha a keresztény üldözi a keresztényt, úgymond egy hitrendszeren belül történik mindez. De ott is beszélhetünk valamilyen szinten, ugye ezért nevezzük, hogy a mártír az, aki az igaz hitért hal meg, az eretnek, ha így nézzük, akkor pedig az, aki az igaz hittel szemben álló hitért hal meg, bár az eretnek is, ha így nézzük, valamilyen szinten Krisztus követő, csak más értelemben van bizonyos kérdésekben. Ugye például Japánban is történt olyan, hogy keresztény misszionáriusoknak, ez katolikusokra vonatkozik, Szűz Mária képét kellett megtaposniuk. Amennyiben ezt nem tették meg, akkor ugyanúgy kivégezték őket. Vagy a II. Világháborúban Apor Vilmos saját testével védelmezte a győri templomban a magyar asszonyokat, tehát ő is egyfajta mártír. És ma is vannak vértanúk, akik ma is szenvednek. Tehát ez, ahogy már mondtam, különböző egyházaknak eltérő a véleményük. ugye, hogy ki az, aki hisz, és mi az igaz hit. Itt persze Isten másképp fogja ezt megmérni, hogy Isten kiket tart vértanúknak, ugye ez majd megint az isteni mérték fogja meghatározni. Aztán ugye mostani világunkban is látjuk azt, hogy más vallásban is szintén jelen van a mártíromság. Ugye hát nem annyira szimpatikus a mi számunkra, mert hogy erőszakosabb formát képvisel, hogy az iszlám vallás követői önkéntes mártírok azok, akik a dzsihádban ugye az életüket áldozzák föl, és az ő hitük szerint, ugye, hogyha ő az életét feláldozza a hitetlenekkel szemben, akkor ez egy szent cselekedet, amely által ő ugye az Istennél végül is jutalmat fog kapni. Tehát ebben is látjuk, hogy nem mindig tiszta az alapvető gondolat, bár az adott gondolat rendszeren belül tisztának tűnik. És ezzel szemben ugye lehet motiválni tömegeket, vagy embereket, hogy hajtsák végre, és hogyha egy ilyen erős motiváló erő van, vagy hit, akkor az megváltoztatja az emberek józanítélő képességét, és ezáltal ugye talán pont ellentétes dolgok történnek. Még a zsidóságot említem meg, hogy ugye amikor még a középkorban is, vagy a kezdeti, amikor a Krisztus hit növekszik, akkor mivel, hogy Jézus megfeszítésében egyrészt ugye a rómaiak hajtották végre, de zsidók kezébe került Krisztus, ugye, és ők ítélték el most szimbolikusan, de átadták, ezért például Jézus halálának és szenvedésének okozóiként is tekintettek rájuk, és ezért most azt mondom, a zsidóság elleni ellenszenv vagy indulat, az hitrendszerből is fakadt egy bizonyos fokig, mert úgy tekintettek a zsidókra, mint akik elárulták, vagy kivégeztették ugye Jézust. Ezért például a spanyol inkvizíció idején nagy része zsidó volt, akik az inkvizíció áldozatául estek, megtagadták a kereszténységre való áttérést, nem akartak áttérni, és nem akartak keresztjének lenni, és ezért aztán a zsidóság elleni ugye szervezett erőszak elkezdődött, és gyakran halállal végződtek ezek az akciók. És 11. századtól állandó jelenség volt ez Európában. A politikai értelemben is beszélhetünk mártírról vagy hősről, aki szintén mondjuk az ő meggyőződéséért, vagy a szabadságért, vagy a függetlenségért, vagy hazafiságból, vagy honvédelemből hajt végre, vagy hajtanak végre olyan tetteket, amelyek hős tettek, vagy az életüket is képesek oda áldozni. Például ugye gondoljunk a szaradi vértanukra, vagy például gondoljunk az 56-os eseményekre, amikor emberek ugye áldozatai lettek annak, hogy még egy diktatúrával szemben lépnek föl, és vállalják a halált. Ugye a 20. században is, ha megnézzük, akkor például Martin Luther King is, vagy Dietrich Bonhoeffer, őt is tekinthetjük ilyen mártír alakoknak. És akkor ennyit szerettem volna elmondani, és ezen belül akkor most majd láthatjuk, hogy mi is volt 56 tükrében a magyar református keresztjének helyzete, és ott, hogy hogyan hatott mindez ránk. Akkor én most egy imádsággal lezárom ezt a részt, és utána akkor átadom majd a szót. Jó? Akkor imádkozzunk. Mennyi atyánk, te látod, hogy mennyi minden történt már a világban, és mi is láthatjuk, hogy mennyi szenvedés volt a hitért, amikor hit a hitetlenséggel harcolt, vagy hit a hittel szemben állt, vagy láthatjuk azt, hogy társadalmakban milyen sokszor van az, hogy az igazságtalanság megerősödik, és harcolni kell az igazságért. Köszönjük Istenünk, hogy a te szabadításod az belül van, az emberi szívekben, nem egymás ellen van a mi harcunk, hanem saját magunkkal szemben. És igazából ezt a nemes harcot, a hit nemes harcát kellene megvívnunk. És köszönjük azt, hogy egymásban mi a testvért is láthatjuk a Krisztusban. És Krisztus kereszt halála igazából minden halál vagy áldozat megszüntetését akarta elhozni, hogy felébredjünk ebből a helyzetből, és megláthassuk, hogy nincsen értelme e szenvedés okozásának. De mégis látjuk, hogy szükségszerű, hogy történjenek ezek a dolgok ebben a világban, mert oly sok minden van, ami még rendezetlen, és sok minden van, ami csak így oldható fel, és ezen az úton tudunk előrébb jutni, mert nem találtuk meg közösen a magasabb utat és a szabadítást te benned. Kérjük, hogy légy velünk, áld meg az előadást, ami számunkra, hogy megérthessük, hogy elődeink hogyan éltek, hogyan gondolkodtak, mit éltek át, és milyen hatással volt rájuk az előző korszak. Légy itt jelen közöttünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Rátadom Bada Zoltánnak a helyet, tartsa meg az előadását.
Tisztelt Lelkész Úr, tisztelt gyülekezet! A magyar protestantizmus, beleértve a magyar református egyházunkat is, a II. Világháborút, de különösen az 1947. és 1948. esztendőt követő években még soha nem tapasztalt és át nem élt társadalmi, politikai és gazdasági helyzetbe került. 5 évszázadnyi története során volt már korábban is ellenséges környezetben, élt ellenséges államhatalom uralma alatt, volt már vagyonaitól és gazdasági erőforrásaitól megfosztva, valamint missziói tevékenységében megakadályozva. Azonban még soha nem történt meg olyan eset, hogy az egyház felső, közép és alsó vezetése kényszerből összefonódott volna az őt elnyomó és felszámolására törekvő államhatalommal. Még sohasem volt kénytelen azt kiszolgálnia, és annak politikai érdekeit belülről, az egyházon belül képviselnie az egyház valódi, természetes érdekeivel szemben. Mindezek ismerete nélkül nem érthetjük meg azokat az eseményeket és folyamatokat, amelyek elvezették a magyar társadalmat 1956-hoz. A magyarországi kereszténység, az egyházak és vallási közösségek fokozatosan kerültek kilátástalan helyzetbe. Mindinkább világossá vált, hogy egy kommunista diktatúrában az egyházak ügyen rossz irányba, egy kérlelhetetlen elsorvasztáshoz vezet. Nem volt kétséges, hogy mind az egyháznak, mind az egyházon belül teljes megújulásra van szüksége. Az illetékesekhez beérkező leírt tiltakozások miatt akiket csak lehetett, maga az egyházi vezetés igyekezett elnémítani, míg más esetben az államhatalom lépett közbe. A kemény fellépések ellenére az egyház valós, igazi érdekeit képviselő hangok egyre erősödtek, és történt ez különösen Sztálin 1953. évi halála és a Szovjet Kommunista Párt 1956. februárjában megtartott 20. kongresszusa után egy lélegzetvételmi szünet, egy viszonylagos szabadabb légkör idején. 1955 tavaszán fiatal lelkészek egy csoportja a Budapesti Református Teológiai Akadémián hitvalló nyilatkozatot fogalmazott, amelyben az ige mérlegén elemezte a református egyház helyzetét. Fontos mozzanat volt tovább az is, hogy 1956 nyarán, július 28-a és augusztus 4-e között Galjatetőn tartotta meg tanácskozását az Egyházak Világtanácsának központi bizottsága. A rendezvényre Ravasz László református püspöknek egy meghívást eszközöltek ki. Ugyanis a külföldi egyházi vezetők mindenképpen találkozni akartak az 1948 óta leányfalui számüzetésében élő vezető magyar kálvinista lelkésszel. Erre az alkalomra Ravasz László egy memorandumban foglalta össze a magyarországi református egyházzal kapcsolatos helyzetelemzését, amelyet előzetesen megbeszélt Berecki Alberttel, és megküldött az állami egyházügyi hivatalnak is. 1956 nyarán 160 lelkész aláírásával tárgyalási javaslatot terjesztettek fel az egyetemes konvent elnökségéhez az egyházi élet megújításáról és a szervezeti kérdésekről. Az elnökség október 27-ére tűzte ki a megbeszélés időpontját, amit azonban az események felgyorsulása, pontosabban a 4 nappal korábban elkezdődő forradalom elsodort. Tisztelt hallgatóság! Amikor egyháztörténeti szempontból vizsgáljuk az 1956-os forradalom legfontosabb mozzanatait, akkor feltétlenül figyelembe kell vennünk az október 31-éhez és november 1-éhez kötődő eseményeket. Budapesten október 31-én a Rádai utcai teológiai akadémián az Isten tiszteletét követően egy csoport lelkész erélyesen követelte a kommunista rendszer által hivatalba helyezett Berecki Albert eltávolítását, valamint a leányfaluba internált Ravasz Lászlónak korábbi posztjára való újbóli kinevezését. Félő volt, hogy az indulatos profán hang tartósan benyomul az egyház berkeibe. A forradalmi bizottságok megalakulása közben számtalan lelkész útmutatást, tájékoztatást kért az egyetemes konventtől, amely akkor még autentikus vezetés nélkül állott. Berecki Albert néhány hete részleges bénultsággal feküdt a Kútvölgyi Pártkórházban, míg helyettese Győri Elemér dunántúli püspök a nehéz közlekedési viszonyok miatt nem mozdult ki pápáról. A jogi osztály vezetője Harsányi György telefonon tájékoztatta Győrit, és azt az utasítást kapta, hogy kérje meg Pap László püspökhelyettest. Ravasz Lászlóval együtt tegye meg mindent az egyház békének és rendjének fenntartására. A leányfalúról autóval küldöttség által felhozott nyugdíjas püspök november 1-én, Mindszentek napján reggel a Rádai kollégiumba ment, ahol a hír hallatára már mintegy 160 budapesti és vidéki lelkész gyűlt össze, később lélekszámuk már 300 fölé emelkedett. Ravasz László ezekkel a szavakkal vezette be a tanácskozást. Nem vagyok forradalmár, csak egy öreg pásztor, aki szívesen segít a bajban, ha tud. Tanácsot szívesen adok annak, aki kéri, senkinek, aki nem kéri. Vezetlek benneteket, ha követtek, ha nem, engedjetek félreállnom. Az aznap létrejött Magyar Református Egyház Országos Intéző Bizottságában mind a 4 egyházkerület képviselői helyet kaptak. A testület feladatának tekintette az egyházi és szervezeti újjáépítést. Nem írta elő, csak javasolta, hogy minden tisztségviselő nyújtsa be lemondását, viszont ezzel mindenkinek esély adatik ahhoz, hogy újra válasszák. Az intéző bizottság felkérte Pap Lászlót, hogy rádión keresztül nyújtson tájékoztatást a további közleményekről. Ravasz Lászlót pedig arra, hogy szintén rádió útján intézen szózatot a magyar néphez és a világ kereszténységhez. Mindkét beszéd még aznap 1956. november 1-én el is hangzott az éter hullámain. Időszüke miatt most csak Ravasz Lászlónak a Magyar Reformátusok Szava című szózatának egy részletét olvassuk fel, amely így hangzott. Idézem. A Magyar Református Egyház csodálattal és hódolattal adózik a nemzeti felkelés hőseinek, akik erkölcsi felszabadulásuk győzelmét vérük hullásával kivívták. Anyai fájdalmában siratja el a hősi halottakat. Minden magyar, aki életét adta ebben a küzdelemben, és vére árán még drágábbá tette mindnyájunk számára a magyar szabadságot. A Magyar Református Egyház büszke arra, hogy a forradalom tiszta volt, és a nemzeti becsület védelme alatt állott. Nincs hőbb imádsága, mint hogy az is maradjon. Bűnbánattal valljuk meg, hogy az egyház, mint földi intézmény kényszerűségen felül is engedte magát megkötöztetni a vele halálos ellentétbe álló politikai hatalom erőszakától és cselekvéseitől, és emiatt örökkévaló szent céljainak szolgálatában is kárt vallott. Most éppen azzal foglalkozik, hogy ezeket a kötelékeket lehányja magáról. Kéri a világ összes egyházának, különösen az egyházak világtanácsának és a presbiteri egyházak világszövetségének testvéri segítségét talpra állásához és a rendben élet, és a rendelt életútján továbbhaladásához. Kéri a lelki pásztorokat, hogy legyenek népünk élő lelkismerete, mint az ige hű sáfárai tisztán és bátran tolmácsolják Isten irgalmas üzenetét, vigasztalásul, feddésül és világosságul. Kérjük a presbitereket, mint a magyar népünket, és különösen a falu társadalmának demokratikus úton kiválasztott elitjét, hogy a nemzeti egység, a társadalmi igazságosság a szeretet szolgálatában példaadóan elől járjanak. A nemzeti egység minden átfogó keretében építsék a keresztény egyházak és a hívő lelkek erkölcsi szolidaritását, különös tiszteletben tartva mindenkinek meggyőződését és lelkismereti szabadságát. A forradalomnak nem csak a reakció az ellensége, hanem az anarchia is. Még gondolni sem merjen senki az elmúlt korszakok rendszereinek visszaállítására. A forradalom vívmányainak megőrzése és továbbfejlesztése, hibáinak megigazítása és igazságtalanságainak jóvátétele lehet egyetlen célunk. De ugyanakkor védekeznünk kell az anarchia ellen is. Életfeltétel, létkérdés, hogy mielőbb helyre álljon a rend, a nyugalom. Idézet vége. Az intéző bizottság munkájának hatására sikeresen kibontakozott egy országos szinten összefogó lelki és szellemi egységet kialakított mozgalom, a megújulási mozgalom. És bár egy régi közhely szerint a forradalmakat általában leszokták verni, amint az Magyarországon 1956. november 4-ével kezdődően meg is történt, a megújulási mozgalom mégis további 2 hónapon át fejthette ki tevékenységét mind elvi, mind gyakorlati téren. Hosszabb előkészítés után kollektív munka eredményeként elkészült egy terjedelmes részfeladatokra is kitérő program, amelynek szövegén Ravasz László végezte el a tartalmi sínításokat. A dokumentum címe: Magyar Református Egyház útja. Alcíme: A református megújulási mozgalom programja. Az irat elvi jelentőségű, különösen teológiai történeti szempontból, ám tekintettel arra, hogy írógépen készült másolatokban terjesztették, csak kisebb számú emberhez juthatott el. Viszont felmérhetetlenül nagyobb hatása volt annak a körlevélnek, amelyet Ravasz László püspök 1956. november 13-án kelt aláírásával kiküldtek minden egyes lelkipásztornak és presbitériumnak. Benne a megújulási mozgalom létrejöttének szükségességéről és célkitűzéseiről tájékoztatott, azzal a kéréssel, hogy az önkéntes csatlakozás kérdéseiről saját maguk hozzanak felelős döntést. A körlevél gondolatmenete a következő volt. A megújulási mozgalom azért vált szükségessé, mert az egyház nyomorúságba került, mivel nem egyházi szempontból és érdekből kormányozták, hanem külső tényezők kényszer zubbonyt húztak rá. Ez a rendszer gyorsan mély gyökereket vert. Ezért elegyedett ige hirdetése politikai propagandával, szűkült le korábbi élettevékenysége, és veszítette el a szelleméből, történelméből és alkotmányából fakadt szabadságjogait, amelyek demokratikus jellegét biztosították. Célja az, hogy az egyház valóban egyház legyen, és szabadon gyakorolhassa szolgálatát a történelmi úton kialakult munka ágakban. Szervezete és igazgatása feleljen meg a zsinati presbiteri elveknek. Mindez a Biblia és a hitvallások útmutatása szerint hagyományai és történelme folytonosságában. Ugyanakkor az utolsó 10 év eredményeit meg kell becsülni, míg hibái kiigazításra igazságtalanságait pedig jóvátétele várnak. Nem politikai mozgalom ez, és az országos politikának nem függvénye. Emellett helyesli és elősegíteni akarja a szociális átalakulást, elhatárolja magát a restaurációs gondolattól. És egy fontos mozzanat. A maga részéről megtartja az állammal 1948-ban kötött egyezményt is. Hát ez elég furcsa. A körlevél hatására 1957. január végéig 1200 református gyülekezet közül 950 presbitérium határozat formájában csatlakozott a megújulási mozgalomhoz, és szavazott bizalmat annak vezetőinek. Több százra ment azoknak a presbitériumoknak a száma, amelyek a korábbi vezetőség iránti bizalmatlanságukat azzal is kifejezésre juttatták, hogy 1957. január 1-től nem teljesítik közalapi kötelességeiket mindaddig, amíg az egyház vezetése olyan vezető püspökök kezébe nem kerül, akik a magyarországi református egyház egészének, lelkészeinek és hívőinek bizalmát élvezik. Azonban minden presbitérium kivétel nélkül leszögezte, hogy az 1948. évi egyezmény alapján áll, az betartja, de ugyanilyen magatartást az államtól is elvár. A forradalom utáni időszakban az új pártállami vezetés Kádár Jánosra az élen alaposan felmérte a helyzetet, és igen jelentős erőnek ítélte meg a megújulási mozgalmat. Ezért az úgynevezett egyházi reakció elleni fellépése is igen kemény, erélyes volt. 1957. januárjában az államhatalom felfüggesztette a gyülekezési szabadságot. Az állam egyházügyi hivatal 1957. január 14-én rendeletet adott ki arról, hogy ezentúl minden egyházi gyűléshez és rendkívüli összejövetelhez, valamint minden sokszorosítás útján megírt körlevélhez a hivatal előzetes engedélye szükséges. Nem sokkal később meghozták a hírhet 1957. évi 22-es számú törvény erejű rendeletet az egyes egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulásról. A megújulási mozgalom működését lehetetlenítették, eredményeit felszámolták, egyes képviselői ellen bírósági eljárásokat indítottak, míg az 1956. októberének végén és novemberének elején lezajló lemondásokat semmisnek ítélték, és az pártállamhoz hűséges egyházi felső és középvezetők nagyobb részét visszahelyezték előbbi tisztségeikbe. És hogy az új pártállami vezetés kimutassa ütőképességét az úgynevezett klerikális reakció ellen, egy egyházi személy esetében Gulyás Lajos győri református lelkész perében, mint harmadfokú vádlott ellen a köztörvényes bűnözőknek kijáró legszigorúbb büntetésként kötél általi halálos ítéletet hirdettek és hajtottak végre. Tipikus esete volt annak, amikor a fegyveres harcok idején egy bonyolult helyzetben a lincseléstől megmenekült ávós fogoly nem felmentő, hanem külső nyomás alatt terhelő vallomást tett a jóindulatú, emberi életet megmentő lelkész ellen. Tisztelt gyülekezet, most korszak elemző értékelések következnek. A magyarországi protestáns egyházak vezetése 1948-tól lényegében nem módosított teológiai és egyházpolitikai nézetein. Legitimációjukat mindvégig a fennálló politikai rendszer elfogadása biztosította. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a pártállammal való nyílt szembenállás kerülése a hitélet biztosítását és a lelkészek bizonyos fokú védelmét is jelentette. Levéltári dokumentumokban is megörökített példák sorakoztathatóak fel arra, hogy az egyház vezetői igyekeztek alkalmanként egyházi személyeknek és különböző csoportoknak támogatást biztosítani, ügyeket kijárni vagy kezdeményezéseket felkarolni. Elgondolkoztató viszont, hogy a protestáns egyházban a lappangó és a nyilvánosságra jutó ellentétek ellenére 1956-on kívül nem alakult ki széleskörű, összefogott belső egyházi ellenzéki mozgalom. Ezekben a krízis helyzetekben az egyházi törvények nyílt megszegésére is vállalkozva a politikai hatalom elvárásainak és saját érdekeiknek megfelelően cselekedtek. Ugyanakkor a nyílt konfliktusok kerülése nagyban segített abban, hogy az 1960-as évektől kezdve az állam fokozatosan bevonta a református és más egyházakat olyan társadalmi problémák megoldásába, mint amilyenek voltak például az alkoholizmus vagy az ifjúsági bűnözés. Ezek a példák az egyházak számára a háttérbe való szorításból, egy képletesen mondott gettóból való kilépést, és az egyben a missziói munka újrakezdésének lehetőségét jelentette. Ugyanakkor az állampárt bizonyos irányaival való együttműködési készség gyümölcse lett az, hogy az egyház a saját értékrendje szempontjából elsőrendű kérdések felé fordulhatott, és bár szigorú korlátok között, de felkarolhatta a történelmi és nemzeti hagyományok ápolását, valamint a határon túli magyarság támogatásának ügyét is. Másfelől azonban sokáig vitatott kérdés marad, hogy az együttműködés különböző formáiért cserébe milyen lehetőséget, mozgásteret akart és tudott is kiharcolni magának az egyház vezetése, és mennyire igyekezett az egyházi érdekeket a lehetőség határáig érvényesíteni. Nem könnyű az a kérdés sem, hogy milyen fokú volt egyes egyházi vezetők ideológiai azonosulása a szocialista állammal, itt most főleg a békepapságra gondolunk, és végül nem csupán költői kérdés az, hogy az egyházi közvélemény mennyiben fogadta el egy józan ész által gyakorolt reálpolitikaként egyes vezető lelkészeinek tevékenységét. Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre a közelmúlt szakavatott kutatói egyház és jogtörténészek keresték, és még mindig keresik a válaszokat. Barca József, Földváriné Kis Réka, Kőbel Szilvia, és nem utolsó sorban Ladányi Sándor jóvoltából levéltári dokumentumgyűjtemények, tematikus monográfiák és történelmi tanulmányok láttak napvilágot, amelyek segítségével eljuthatunk tragikus 20. századi történelmünk vitatott helyzeteinek jobb megismeréséhez. Tisztelt jelenlevők! Amikor immár 60 év távlatából 1956 dicsőséges pillanatairól emlékezünk meg, leszögezhető, hogy a történelem egésze egyedi, egyszeri és megismételhetetlen emberi sorsokból, élettörténetek láncolatából és még annyi személyes küldetéstudatból áll össze. A Rákosi korszak embernyomorító rendszerének mindennapjai és alatomos egyházpolitikája, majd az 1956. november 4-e után színre lépő Kádár korszak kegyetlen megtorlásai következtében nagyon sok felső, közép és alsó beosztású lelkész, illetve presbiteriumi világi személy élt át rendkívül nehéz élethelyzeteket. Több évig tartó börtönbüntetést, szolgálati helyről való kényszereltávolítást, internáló táborba történő deportálást. Mi lehetett ezeknek az embereknek az életmentő vigasz, a segítő lelki támasz? Egyedül a Teremtő Istenbe vetett hit. Az egyik legszebb hitvalló gondolatfűzér a Zsoltárok könyvében olvasható, a 62. Zsoltár 6., 7. és 8. vers sorában. Károli Gáspár remek fordításában ezek a textus részek így hangzanak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. Mostani megemlékező előadásomat 1956 két fiatal református áldozatának, a harcokban elhunyt Magócsi István és Herceg Lajos teológia hallgatónak, valamint az 1957-ben ártatlanul és igazságtalanul kivégzett Gulyás Lajos győri lelkész emlékének ajánlom. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!